Tehát Józsué könyve, első fejezet és első 9 versét olvasom, aztán imádkozunk együtt. Mózesnek, az Úr szolgájának halála után ezt mondta az Úr Józsuénak, Nún fiának, Mózes szolgájának. Mózes, az én szolgám meghalt. Most azért indulj, kelj át itt a Jordánon, te és ez az egész nép arra a földre, amelyet Izrael fiainak adok. Nektek adok minden helyet, amelyre lábatokkal léptek, ahogyan megígértem Mózesnek. A pusztától és a Libánontól a nagy folyamig, az Eufrátesz folyamig, nyugat felé pedig a nagy tengerig a ti területetek lesz, a hetiták egész országa. Senki sem állhat ellened egész életedben. Veled leszek, ahogyan Mózessel is vele voltam. Nem hagylak magadra téged, és nem hagylak el. Légy erős és bátor, mert te teszed ezt a népet annak az országnak az örökösévé, amelyről megesküdtem atyáinknak, hogy nekik adom. Csak légy erős és igen bátor, tartsd meg és teljesítsd mindenben azt a törvényt, amelyet Mózes, az én szolgám parancsolt neked. Ne térj el attól se jobbra, se balra, hogy boldogulj mindenütt, amerre csak jársz. Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, arról elmélkedj éjjel-nappal, őrizd meg és tartsd meg mindazt, ami ebben megvan írva. Akkor sikerrel jársz utadon és boldogulsz. Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj és ne rettegj, mert veled van Istened az Úr, mindenütt, amerre csak jársz. Áldunk és magasztalunk téged, Istenünk, a te szavadért, azért, hogy az élő és ható, és hogy itt van előttünk, és a kezünkben van, és értjük, és olvashatjuk, és köszönjük neked ezt a mai alkalmat is, amikor együtt lehetünk a te nevedben. Köszönjük neked a te fiadat, köszönjük, hogy az ő vérén váltottál meg bennünket, és ő az, aki kifizette a mi bűneink büntetését. Köszönjük azt, hogy feltámasztottad őt, és uralkodhat az életünkben. Segíts Istenünk, hogy a mai alkalom is ehhez segítsen hozzá bennünket, hogy a te vezetésed, a te tanításod, a te feddésed jusson el a szívünkbe, jusson el az életünkbe, és váljon valósággá. És imádkozunk nem csak a mostani, itteni alkalomért, hanem a gyerekek közötti alkalmakért is, és szerte a világon minden alkalomért, ahol a te igéd hangzik, hogy te áld meg azt, és te törzsd meg a te szent lelked erejével, hogy valóban megtérések lehessenek, hogy élet átformálódások lehessenek, hogy odaszánások lehessenek, és imádkozunk Daniért is, akinek a szívébe helyezted a te üzenetedet, hogy hadd tudja azt átadni nekünk. Te nyitottál a mi szívünket is itt is ma, hogy meghalljuk a te üzenetedet, és tudjuk azt megélni, gyakorolni is a mindennapokban. Így kérlek, hogy legyél itt közöttünk, és valóban hadd állhassunk a te jelenlétedben. Ezt kérjük a te fiad nevéért. Amen.
Jó reggelt az én részemről is. Sziasztok! Nagyon köszönjük ezeket az énekeket, szabad törjön utakat. Nagyon hangoltak bennünket, és azt hiszem, hogy bár nem beszéltünk össze, nem is annyira ismerjük egymást, de pont ide illenek, amit mondani szeretnék. Nem egyedül jöttem, nagyon köszönöm a kedves befogadást is, a bizalmat, hogy ránk bízzátok a fiatalokat egy hétre. Biztos jól meggondoltátok. Szóval nem egyedül jöttem, hanem a feleségem, itt ül hátul Ági, meg három fiunk van, Ruben, Albert, meg Edu, 11, 9 és 4 évesek. Egy csupa élettel teli család vagyunk, ahogy ez a gyülekezet is, nagyon jó itt lenni, jó ez a klíma. Illetve velünk van Ember, aki egy kicsit spontán ugrott be. Az előző héten volt egy angol táborunk, most pedig a bicébe épp nincsen semmi, mert lemondta a csoport, úgyhogy így felszabadult ez a hete, és Daniék voltak olyan rugalmasok, hogy őt is elhozhattuk magunkkal. Ő Tájvánból jött, mert hogy felismertétek, hogy nem annyira magyar, de nem is tud magyarul. És ha szeretnétek neki köszönni, akkor így kell, hogy ni hao. Ugye ember? Jól van, hogy honnan jövünk? Dömösről, biztosan néhányan ismeritek a helyet. Ez viszont egy új kép, azért tettem ide föl, mivel leszigeteltük a házat. Ez egy ilyen konferencia központ, rendezvényközpont, sok képzést, tábor tartunk. Én ott is dolgozom, meg ott is laktunk egy jó 6 évig. Az elmúlt 2 évben a Covid alatt sikerült egy házat venni, és időnk is lett felújítani. Csoportok ugye kevesebben tudtak jönni, úgyhogy Arról most nem hoztam képet, de azt hiszem, a többségetek már volt Dömösen, ugye? A Bibliacentrumot ismeritek meg. Néhányatokról tudom, akár fogaskeréktáborban, vagy más rendezvényen. Józsué szavait olvastuk, légy erős és bátor. Ez a, nem tudom, egy picit ijesztő ez a kép, vagy barátságot keltő. Az egyik éneketek így szólt, vagy énekünk, hogy győztes oroszlán és megölt bárány. Ez volt az egyik fogaskerék tini tábornak a logója, vagy ilyen háttérképe. És nagyon találónak tartom, mert sokszor jellemző az ránk, keresztény evangéliumi gyülekezetekben, hogy nagyon hangsúlyozunk Jézusnak a bárány mi voltját, a szelíd, a simogatandó, az önfeláldozó, de az oroszlán, a másik oldal az meg kicsit alul van hangsúlyozva. Úgyhogy Józsué is arra szólítja föl az Isten, szinte refrényszerűen, hogy légy erős és bátor. Ugye ez a címünk is, légy erős és bátor. Egy olyan világban vagyunk, esetleg a következő diát, ha kattintjátok, ahol ugye nagyon sok a változás, egyre gyorsabban változnak a dolgok körülöttünk. Beszéltem itt a Covidról, ugye alig ért véget, vagy még nem is, most újabb hullámok. Itt van a háború a szomszédunkban, nagyon sok olyan dolog, akár politikai, akár magánéleti, gazdasági, ami félelmet kelt bennünk. És lehet, hogy hasonlóan vagytok, mint ez a hölgy ott a képen, érzések kavalkádja, keszekusza a fejünk, milyen jó, hogy van egy kis idő, amikor megpihenhetünk. És ebben, és ilyen időkben különösen szükség van ilyen vezetőkre, mint Józsué, aki tudott erős, szilárd lenni, aki tudott bátor lenni, akinek szüksége volt erre a bátorításra. És ha jól informált vagyok, akkor már ugye foglalkoztok Józsué könyvével egy ideje, több hete, és talán a Bence volt, aki bevezette, hogy mi volt az előzménye a Mózes könyveibe, hogy jutottunk el ide Józsuéhoz, aki egy átmenetet képez, ugye nagy vándorlás után megérkeznek az ítélet földjére, földje elé, a folyó elé, és a Mózes meghal, a nagy vezető, és na, ott a kérdés, hogy ki lesz az új utódja, aki véghez viszi ezt a nagy feladatot, hogy átviszi a népet, beviszi a népet, le tudnak telepedni. És én hoztam csak egy áttekintő diát arról, hogy ez egy holland teológusnak a műve, aki észrevette azt, hogy ha négy részre próbáljuk osztani ezt a könyvet, illetve elég jól adódik belőle az első öt fejezet, itt látjátok a második oszlopban, az szól a foglalásról, tehát hogy belépnek az ígéret földjére, pontosabban ugye ez a belépni szó, itt a utolsó oszlopban látjátok, van egy ilyen héber szó, ami gyakran előjön, és ami így összefoglalja ezt az öt részt. Utána 6-tól 12-ig, amikor birtokba veszik, elfoglalják, ugye ott sok csatát olvasunk, talán erről is már volt szó, most nem időrendben haladunk, de talán így jó az egész képet látni, hogy miről szól ez a könyv. Ott pedig ugye ez az elfoglalni, héber szó, és nagyon érdekes, hogy utána a 13-21-ben körülbelül 8 fejezeten keresztül lehet, hogy sokszor átugorjuk, mert csak arról ír, hogy hogy hogyan osztják föl ezt a földet. Ugye a törzsek között, addig egy törzsek laza szövetsége volt a nép, és most van országok, úgyhogy egy egységesebb ország lehet, és ott ez a sakál szó, ami szétosztani, ez a kulcs szó, az rímmel, vagy visszafele olvasva ugyanaz, mint a 6-tól 12-ig. Az a lakach. És ugyanígy az utolsó rész, ami egy búcsú beszéd, vagy egy ilyen intő beszéd, felszólítás az elkötelezettségre Józsuétól, utolsó fejezetek, ott pedig az a kulcs, hogy az a lényeg, hogy szolgálni. Tehát, hogy ott hangzik el ez is, hogy Józsué, én is a házam népe, az Urat szolgáljuk. Szóval, Isten, aki harcol értünk, megtapasztalta Józsué, és egyszerűen nem muszáj ezzel egyetérteni, ez a holland Kórevárnak az ötlete, de szerintem elég jó egységbe áll, ahogy felismerhető ez a közlési szándék ebben a könyvben. De most maradunk az első fejezetnél, és Az első pontom az lenne, hogy ebből a fejezetből, ahogy refrénszerűen hangzik ez a légy erős és bátor, légy erős, mint a Józsi olyan bátortalan lenne, vagy óriási a feladat, ami előtte áll. Az egyik titka, három pontot fogalmaztam meg, talán neki, hogy ő engedi, hogy az elhívás úgymond megragadja őt. Tehát most lehet az elhívás nagybetűvel is érteni. Tehát az, aki a kezdeményező az egész könyvben, az egész Józsuéban, az nem csak, hogy elhívja, meghatározza az utat, az útirányt, hanem ezen is tartja őt, ezen is marad. És ugye azt mondja egy híres ilyen management guru, hogy a vezetés befolyásolást jelent, és a jó kvalitású vezetőt onnan lehet felismerni, hogy szívesen követik az emberek. Ezt Paul Donders-től idéztem. És Józsué úgy tűnik, hogy egy ilyen ember volt, egy ilyen vezető volt. De mindig látjuk az értében az Istent, aki kezdeményez, aki az első lépést megteszi. Hát Józsué körülbelül 30-40 éves lehetett, amikor már hadvezér volt, egy nagy csatát megvívott, ugye olvassuk 2 Mózes 17-ben talán. Aztán van egy olyan eset, amikor kiküldenek 12 kémet, és 10 azzal jön vissza, hogy hát lehetetlen. És ha belegondolunk, hogy ebben a csoportnyomásban, ugye mai világban is gyakran sodródunk ugye az ára, vagy különösen fiataloknál, akiknek nagyon fontos a kortárs kapcsolat, hogy mit gondolnak rólam a többiek. Ugye milyen nehéz volt azt mondani Józsuénak és Kálebnek, hogy nem, már pedig az Isten a kezünkbe adja, bármekkora is ez a nagynak tűnik az ország, meg a népek, akik védik. Szóval ez a Józsué fel volt készítve erre az elhívásra. Aztán látjuk azt is később, tehát amikor már ideér vezetőként, már talán 70 éves lesz, és az egész élet talán 110 lesz majd, de hogy van egy ilyen felkészülési szakasz, tud várni erre az elhívására. Azt olvassuk a harmadik rész 7. versében, hogy Zúrekkor Józsuéhoz szólt, Józsué, ezen a napon kezdelek téged fölemelni Izrael népének a szemében. Azt akarom, hogy megértsék, én vagyok veled, ugyanúgy, ahogy Mózessel is voltam. Ez az Isten így tudatosan így készíti föl, így ruházza föl felelősséggel, ahogy beleáll ebbe a feladatba. Vagy még egy igét a 6. rész végéről. Tehát az Úr Józsuéval volt, és híre elterjedt az egész országban. Ezek is ilyen megerősítő, kicsit summázó mondatok róla. Józsué egy olyan ember volt, akinek volt víziója, volt elképzelése a jövőről. Ugye sokkal könnyebb olyan embert követni, aki nem csak úgy vakon megy előre, vagy úgy homály, mindegy, hogy mi lesz, nem tudom, majd holnap eldöntjük, hanem volt egyfajta cél a szeme előtt, és ezt fogjuk majd megnézni a fiatalokkal is jövő héten, hogy az Apcselben, ugye Péter és Pál is nagyon ilyen vizionárius vezetők voltak, ugye láttak egy képet maguk előtt, és oda próbálták elvezetni az embereket. És lehet, hogy most néhányan azt mondják, jó, én nem vagyok vezető, akkor engem most ez nem is érint, de hadd mondjam, hogy legalább a saját életünk, hanem a családunk, a ránk bízottak, akikért felelősséget vállalunk, mindenképp vezetjük, menedzseljük, valahogy irányítjuk az életünket. Persze arról beszélünk most, hogy jó, ha az kéz a kézben jár az Isten szándékával és akaratával, tervével. Szóval Józsué nem csak volt egy víziója, de meg is maradt ennél az elképzelésnél, ennél az elhívásnál. Ő vezetve szolgált. Ugye sokan visszaélnek a hatalommal, vagy ebben a tekintélyel. Például meglepő tapasztalat volt, most a 2 év Covid alatt elkezdtem tanítani egy általános iskolába, és úgy előtte ugye ifjúsági munkát már csináltam egy pár éve, de sok mindenért így meg kell küzdeni, hogy így figyeljenek rád az emberek. De ott a tanárságban valahogy úgy érkeztem, hogy már volt egy ilyen megelőlegezett bizalom vagy tekintély, szinte itták a szavaimat, nem jó érzés volt ezt így rögtön venni, vagy nem tudom, egyébként nem is vagyok tanár, csak annyira tanárhiány van, hogy elvállaltam heti egy napot fizikát és informatikát tanítok egyébként. Nem is nincs is sok közöm ezekhez a tárgyakhoz, csak valahogy mégis ifjúsági referensként gondolták, hogy talán túl nagy bajt nem fog csinálni. És azt mondja egy számomra nagyon kedvelt teológus, hogy nem az embereket, a jó vezetők nem az embereket használják a tekintélyük felépítéséhez, hanem a tekintélyüket használják az emberek építéséhez. Tehát alapvetően én nem vagyok egy autoritatív valaki, nem koromnál fogva se, de azt gondolom, hogy lehet ezt is jól használni, jó cél érdekében a lovak elé, vagy a szekér elé beállítani. És még csak egy dia van erről, hogy követjük-e az elhívásunkat. A Józsué könyve nagyon figyel arra is, hogy párhuzamba állítsa Józsuét Mózes mellé. Ugye Mózes volt a minden, hát a vezető, máig így hivatkoznak vissza rá, Mózes a mi nagy atyánk. És arra ügyel ez a könyv, tehát Józsué életében, hogy számos ponton párhuzamot mutat Mózessel. Tehát fontos neki, hogy itt is volt ugye egy ilyen vízi átkelés, egy találkozás egy idegennel, tehát hogy Józsué felnőtt a feladathoz. Vagy Józsuénál is voltak kőbevésett, tehát neki egy emléktáblát kellett írni, Mózes ugye a törvényt kapta. Vagy mind a kettő nagyon, nagyon közben járt a nép, tehát nagyon küzdött a népért. Vagy mind a kettőnek egy nagyon érdekes párhuzamokat felmutató búcsúbeszéde volt. Szóval fontos, hogy, és ez a második pontom, hogy a sikeres vezető az engedi, hogy vezessék. Tehát a vezető, most megint minden ember saját életét is legalább vezeti, az először vezetett. Tehát ha képes vagyok, és megküzdöttem azzal, hogy valakinek alárendeljem magam, hogy elsősorban Istenről van szó, akinek hallgatunk a szavára, követjük az útmutatásait, akkor leszek képes arra, hogy nekem legyenek olyanok, akik jönnek utánam. Ezt is legalább Józsué egy nagyon, tehát hasonló Mózessel, de ő egy nagyon rátermett gyakorlati ember lehet, ahogy így átjön a sorok között. Legalább 10-15 olyan utalás van, amit én feljegyeztem, amikor elhangzott valami, és ő azonnal megtette. Lépett, elindult. Ugye kellett a bátorítás neki is, hát kinek nem ezekben az időkben, de olyan valaki volt, a tettek embere volt. És nem csak egy ilyen vak engedelmség, sokszor akarta tudni, hogy miért megyünk arra, amerre. Kevin Blankhardt mondta azt, hogy engedelmességre vagyunk elhívva, nem sikerre. Józsué olyan ember is volt továbbá ebben a vezetettségben, aki ügyelt a jellemére. Tehát neki fontos volt az is, hogy, és ezt gyakran látom hibának keresztény körökben, hogy valaki esetleg így képességben nagyon hamar kiemelkedik, tud ezt, azt, azt, és elismert, előreállítják, tolják, és valahogy a jelleme meg nem megy, ez nem tart ezzel lépést, és ez komoly károkat okozhat, hogyha valahogy az a karakter, vagy az a belső tartás, amit Isten szeretne kimunkálni bennünk, az nem jön, nem tart vele. Úgyhogy ezért is kellett az idő. Azt mondják, hogy megint vezetés szakértők, hogy a befolyásolás az legalább 60%-ban a karakter által történik, és 30%-ban csak a szakmai kompetencia vagy. És végén jönnek csak a szavak, hogy valaki milyen jó szónoki képességekkel megáldott. Ezt világi környezetben mondják, de szerintem áll keresztény kontextusban is. Józsué olyan vezető volt, aki küzdött a kísértések ellen. Ugye van ez a hetedik fejezet, ami nagyon kemény fejezet, Ákánnak az esete. Ugye súlyos következményhez vezetett egy apró elcsúszás, ami aztán tovább ment, és az egész családra, az egész közösségre kihatott. Józsué olyan vezetett volt, aki képes volt tanulni a hibáikból. Aki volt talán a gibeonitákkal volt egy olyan eset, hogy nagyon gyorsan reagált, elhamarkodottan talán, és hajlandó volt ezt beismerni. Legalábbis a tettei szavai alapján ezt. Tehát nem egy ilyen marionett bábúja az Istennek, akit így föntről mozgat, hanem tényleg valahogy együttműködve az Isten szavával, akaratával. Ez átvezet minket a harmadik ponthoz, ami azt mondja, hogy Józsuén azt látjuk ebből az első 9 versből, de az egész könyvből is, hogy olyan valaki volt, aki mert ember lenni, aki merte felvállalni a sebezhetőséget, a gyengeséget. Nagyon fontos volt neki, hogy Isten vele menjen, hogy az Isten jelenléte kísérje őt, hogy rábízza magát. Ugye szeretjük, hogyha van egy jó eredménye a munkánknak, és akár számokban is kimutatható az a növekedés, amit produkálunk a szakmába, vagy a tanulásban, vagy akár egy közösségépítésben. De Józsinál azt is látjuk, hogy valahogy volt benne ez a könnyedség, vagy ez a távolságtartás, hogy oké, megtettem, amit teszek, de az eredmény valahol végső soron, lelki munkában főleg Istentől függ. Tehát az eredményt ráhagyja. Jerikónál ez nagyon, nagyon kézzelfogható, hogy nem akármennyire igyekezett, törekedett volna, nem tudta volna saját erőből. És azt mondja egy másik német könyvben olvastam, hogy már gyakran, főleg megint fiatalok, de én is még ide sorolom magam 30-on túl, hogy nagyon számít nekünk, hogy mit gondolnak rólunk mások. Az elvárásoknak próbálunk megfelelni. És ugye felveszünk egy arcot, jópofizunk, főleg az én generációm ugye meg kell felelni az idősebbeknek, aztán vannak gyerekeink, már ők is szeretnének valamit, tehát valahol a kettő között szokták erre mondani, ilyen beszorult generáció. De azt mondja ez a német Welch, hogy a leghatékonyabb eszköz az emberektől vagy az elvárásoktól való félelem ellen maga az Isten félelem. Tehát, hogy, és ez is, ebben is van egy ilyen megrendültség is, néhány énekünk szólt erről, hogy ámulok és bámulok az Istenőt, de jó, hogyha ez a félelem nem egy ilyen távolságtartásba visz, mert hogy akkor nem is merem felvállalni magam, kimutatni, hogy mi van bennem, hanem de ismerjük ezt a szót, nem, hogy Isten félelem, hogy egy tisztelet, egy megállás, egy meghajlás az Isten előtt, aki nagy. Nagyon tetszett, Bence talán így fogalmazott, hogy ott vagy, hogy nem az Isten, nem mi vagyunk, nem az Isten van velünk a zsebünkben, hanem mi vagyunk az Istennel. Tehát ez a respektus, vagy tisztelet. És Józsué hajlandó volt, tehát ezt az ország felosztásnál is látjuk, most talán már ezzel nem fárasztanálok benneteket. Itt van egy ábra, igen, hogy a bal oldali arról szól, hogy körülbelül hogy szóltak a hadműveletek. Ugye Jerikónál mentek be ott a holtenger fölött picivel, és akkor volt ez a három nagyobb hadművelet, a déli, a közepi, meg az északi, ahogy elfoglalták. De nagyon érdekes, hogy Józsué aztán nagy tekintélyén nőtte ki magát, tehát ő megtehetett volna akármit, és volt benne annyi alázat, hogy azt mondta, hogy jó, ezután úgy osztjuk fel a földet, ezt a nagy földet, ahogy az megvan írva. Tehát ő is beállt a sorba, ő is alárendelte magát az Isten szavának, vagy ennek a rendelésnek, ahogy ki kellett osztani. Itt a jobb oldali ábrán látjuk, hogy hát lehet, hogy így első ránézésre nem tűnik igazságosnak a földfelosztás, de ugye nem egyenlő minőségű területekről van szó. Ennek aztán később következménye is lett. Szóval Józsiéből volt ennyi alázat. Ő képes volt, mert ember lenni, mert ő Isten szolgálatában állt, és merte megengedni ezt a sebezhetőséget, ezt a gyengeséget. Itt betettem még egy, igen, nagyon tetszik ez a mind a kettő kép, maradhat ez az előző, ez a törött edény, ezt talán Filip Jensinél olvastam, hogy milyen fontos, hogy az életünk ilyen töredezettségeibe, sebeibe, ahol azt érezzük, hogy már nem tudjuk, hogy merre tovább, vagy ahol elakadtunk, hogy ott át tudjon valahogy mégis sugározni az Istennek a kegyelme ezekben a repedésekben. És a másik kép az pedig onnan származik, hogy legalábbis számomra akkor vált fontossá, amikor most vagyunk 13 éves házasok Ágival, és a 6-7 év után volt egy nehéz időszakunk, akkor talán a legnagyobb krízisünk, a leghosszabb, és akkor igénybe vettünk párterápiát is, és ott számomra azóta bennem maradt ez a kép, hogy sokszor vannak elhidegült kapcsolatok, ugye akár baráti, iskolai, vagy családi, vagy más kapcsolatok. Nem tudunk egymás felé fordulni, olyanok vagyunk, mint ez a két kicsit magába gubózó ember, ugye drótból. De milyen jó, ha észre tudjuk venni, hogy bennünk, ugye a lélektan azt mondja, hogy van egy ilyen bennünk élő gyerek, aki mégis a kapcsolódásra vágyik, és a másikba is, és akármennyire is hideg, vagy ilyen elutasító, vagy látszatra nem akar tőled semmit, a hátát fordítja, mert azt tudja, vagy mert ott sérült, de a bennünk élő gyerekre, ha tudunk egy kicsit hallgatni, akkor újra kapcsolódni. Józsué, ugye mondtam, hogy tehát felvállalta a hibáit, ezt többször látjuk nála. Van ez a zárófejezet, amikor nagyon bátorítja a népet, hogy szolgáltok, mert én és a házam népe, mi szolgáljuk az Urat. És összeszámoltam 23. fejezetben, és nem fogom már idézni, de ott 17-szer hivatkozik az Isten a Jahvéra, hogy megsegítette, hogy ő jutott el ide, hogy hát Józsué is már büszke lehetett magára, mert elért valamit. Ugye azért Mózes nyomdokaiba lépni nem kis dolog, de ez nagyon erős nála, amilyen hozzáállás, amilyen attitűddel fejezi be ezt a könyvet, és ez egy ilyen búcsú beszéd, egy ilyen örökség, amit hátrahagy. Úgyhogy ezzel szeretnélek benneteket bátorítani, hogy így zárásképpen, hogy legyünk olyanok, mint Józsué, merjünk beleállni ebbe a, lehet, hogy először túl nagy a cipőránk, vagy túl nagy az ing, de Józsué olyan valaki volt, aki engedett annak a, akár belső, akár külső elhívásnak, ami őt érte, és ami őt folyamatosan hívta, mozgatta, kitartott mellette. Olyan valaki volt, aki fölött akár hova is emelkedett, mindig volt valaki, tehát vezetett volt, megtanult vezetett lenni, és úgy vezetett, és aki mert ember lenni, aki merte megmutatni magát, akár a sebzettségeit, a gyengéit. Úgyhogy remélem, hogy itt is vannak Józsué utódok közöttünk. Ez az én imám, és ez a ma reggeli üzenet, és reméljük, hogy jövő héten a fiatalokkal is együtt kibontjuk az apostolok cselekedeteit, és együtt tanulunk majd az Isten igéje tekintélye alatt. Engedjétek meg, hogy egy imával zárjam. Urunk, itt állunk előtted, és kérünk, hogy szólíts meg minket, ahogy emészgetjük, rákcsáljuk ezeket a szavakat, igéket, hogy legyen bennünk annyi alázat, hogy egy picit letegyük a büszkeségünket, és újra hozzád forduljunk ilyen hozzáállással, ahogy Józsué volt. Hadd tudjuk megengedni, hogy te formálj minket a hétköznapjainkban, és merjünk veled kilépni, akár ismeretlen vizekre is evezni. Amen.